Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorában itt a Kontakt Rádión. Ezúttal Tóth Mesz művészeti műhelyébe látogatunk, és hogyha fölmennek a Kontakt Rádiónak a honlapjára, akkor látják is mindjárt, hogy miről lesz szó, egy izgalmas jelenetről, ahol egy kétfejű föld fölött hajózik a Napisten, és ez a jelenet a Királyok Völgyének az egyik sírjából származik, Szétnácht és Tauszeret sírjából, a Királyok Völgye 14-es számú sírból. Tehát erről a jelenetről fogunk beszélni, mielőtt azonban elkezdjük, hallgassák meg a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a híreit. Egyetlen egy dologra szeretném fölhívni a figyelmüket, tegnap, ma és holnap a vásárcsarnokban kint vagyunk, egyiptomi napokat rendeztek ugyanis itt, és nagyon sokféle egyiptomi dolgot lehet látni, tájékozódni lehet egyiptomi utazásokkal kapcsolatban és az egyiptomi kultúrával kapcsolatban. Mi természetesen elsősorban az ókori egyiptomi kultúrát mutatjuk be, és a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságot. A standunknál azonban láthatóak ókori egyiptomi játékok is, például a szenetjáték, amelyik az ókori egyiptomi újbirodalom korától általánosan elterjedt volt, és amelyikkel az egyiptomi mitológia szerint Tot napisten lehetővé tette, hogy megszülessen az az öt isten, aki az öt úgynevezett epagomen napnak az idején született, tehát Osiris, Szét, Ízisz, Neftis és Hórusz, és ezzel vált az egyiptomi év 365 napossá. Ez a játék a túlvilági élet szempontjából is fontos volt, mert ahogy Tot időt nyert ezeknek az isteneknek a megszületésére, hogy Nut istennő meg tudja őket szülni, és ezzel új életet tudjon adni, ugyanígy új életet nyerhettek a halottak is, hogyha sikeresen játszottak vele a túlvilágon. Természetesen életükben is bőségesen gyakorolták ezt, hogy megszerezzék a megfelelő tudást, úgyhogy nagyon népszerű játék volt. Emellett azonban lehet látni a sakál és kutya játékot is, amit a középbirodalom kora óta ismerünk. Az ókori Egyiptomban akkor volt elterjedt, sajnos ennek a szabályát egyáltalán nem ismerjük, míg a szenetjáték szabályai közül sokat tudunk. És lehet látni a legősibb ismert egyiptomi társas játékot is, azt a bizonyos kígyó játékot, ahol a kígyó körbe tekeredik, és mindezeket kézi munkával előállítva, az ókori mintákat a lehetőség szerint a lehető leginkább követve. Tehát többek közt ezt is lehet látni a standunknál, és természetesen bőségesen lehet a Magyar Egyiptomi Baráti Társasággal kapcsolatos kérdéseket föltenni. Mindezek után tehát akkor térjünk rá a mai adásunknak a témájára, erre a bizonyos jelenetre. Ez a jelenet az úgynevezett földkönyvéből származik, mint tudjuk az ókori egyiptomiaknak nagyon sok könyvük volt a túlvilágra vonatkozóan. Ezen könyvek közül már többen megismerkedtünk, most a földkönyvével fogunk megismerkedni, aminek ez az egyik legelső jelenetében található. Pontosabban a földkönyvének a jelenet sorai nem egészen biztosan tudjuk, hogy milyen sorrendben voltak. Ez az úgynevezett A rész, ahogy Erich Hornungnak a könyvében szerepel, illetőleg a kutatók ezt általában meg szokták nevezni, és azon belül is a második jelenet. Mit látunk a képen? A képen azt látjuk, hogy van egy földvonal, amelyiknek azonban mindkét oldalán nem egyszerűen téglalap formájában ér véget a vonal, hanem mint a fekvő ember, amelyik előre nyújtja a karját a földön, úgy látható, tehát az előre nyúló karok nincsenek részletesen kidolgozva, csak a körvonalakkal megadva, és két fej emelkedik ki, mind a két oldalon egymással ellentétes irányba néznek. Mind a két fej szép kerek frizurával lett megrajzolva, fekete hajjal, és mind a kettőjüknek Isten szakálla van, tehát egyértelműen Istenről van itt szó, nem akárkiről. Ez a bizonyos figura Akert ábrázolja, így szokták nevezni az ókori egyiptomiak, azt az istenséget, aki tulajdonképpen a földisten, tehát annak az egyfajta megszemélyesített formája a nyugati és a keleti horizontot egyesíti magában, ezért gyakran lehet látni a közöttük levő területen a horizont jelet, amelyiken szívesen ábrázolták a napkorongot is, amelyik éppen fölkelt. Ugyanakkor ez a mát meg a tegnapot is jelentette, és a horizontnak a védelmezőjét is, a kapu nyitóját, tehát ő volt az, Aker volt az, aki be tudta engedni, a horizont kapuján átengedni nem csak Ré napistent a bárkájával, hanem a halottakat is a túlvilágra. Még egy dolgot érdemes tudni róla, hogy ilyen módon Szét mellett ő volt az, aki védelmezte a napistent Apophis kígyótól is. Tehát a halotti szövegeknek a tanúsága szerint a földet testesítette meg, egyfajta kozmikus ábrázolása volt az égnek az ellenpárja, és Akerrel kapcsolatban még érdemes azt is megjegyezni, hogy az új birodalom korától az ábrázolásában komoly változás következett be, ugyanis két széle ennek a föld vonalnak az új birodalom korában nem csak emberi fejjel jelent meg, mint korábban, hanem van olyan is, sőt egyre gyakoribbá válik, hogy oroszlán fej jelenik itt meg, majd oroszlán első része, tehát oroszlán mellső része is látható, és kettős szfinxé alakul ez a rész. Na most van olyan is, hogy foltos ez, úgyhogy fölmerült, hogy nem is akármilyen oroszlán, hanem egy bizonyos, ma már kihalt, foltos oroszlán szolgáltatta volna a mintát hozzá. Egyébként a piramis szövegekben említik először, a 796B-ben szerepel, tehát nagyon ősi isten, minden valószínűség szerint még az őskorból átörökölt istenség. A késői korban pedig egy újabb változásnak lehetünk a tanúi, van olyan alkalom is, amikor az oroszlán mellső rész helyett egy bikának a mellső részét jelenítik meg ilyen kettős formában, ezzel Oziriszre utalnak. És az Akert többes számban is szokták használni, Akerúnak, ilyen esetekben többnyire kígyókkal együtt ábrázolják, mint a föld szellemének, föld lelkének, istenségének a hatalmát megtestesítő jelenséget. Ennyit az Akerről tehát, aminek a tetején látható egy bárka. Ez a bárka, mint már megszoktuk, két oldalon kiemelkedik, kicsit visszahajlik a bárkának a két vége. Tehát a bárka elején is, meg a hátán is ott áll egy-egy istenség, részben irányítják, tehát kormányozzák a bárkát, részben pedig a másik az Ureusz kígyó felé nyúl, mint egy a karját fölemelve jelt adva. Középen pedig egy isten alak látható, fején napkoronggal és sólyom fejjel, ebből mindenki kitalálhatta, hogy itt Ré napistenről van szó, aki előtt és mögött is egy-egy újabb istenség látható. Ebben az esetben mind a kettőnek emberi feje van, teljesen emberi alakban, felé fordulnak, és kezüket adorálásra emelik. Más esetekben egyiküknek a feje skarabeusz formájú, és a mögötte levőnek a feje pedig többször kos formájú. A fölirat egyértelműsíti ezt a jelenséget, mégpedig egyikük a Hépernek megfelelő Héper isten, tehát Rének a hajnali formája, ahogy felkel a napisten, másikuk pedig Atum, vagyis a lemenő, az idős, megöregedett napistent jeleníti meg, középen pedig a napkoronggal a Deli délt megjelenítő formája Ré napistennek. Tehát ez a három alak a napistennek a három különböző formáját jeleníti meg, és ezzel utal a Föld könyve megint csak a nappal és az éjszaka körforgására, arra, hogy a napisten reggel fölkel, mint skarabeusz, fiatalon, ifjan, teli életerővel, délben kivirul, virágkorát éli, mint komoly férfi ember, és aztán estére elfárad, megöregszik, és átumként elindul a túlvilágra, hogy a túlvilágon aztán ismét erőt gyűjtsön, és fiatalon, teli energiával föl tudjon kelni. ez az egy jelenet magában foglalja ennek a bizonyos körforgásnak az ábrázolását, és azt az utat, amit a halottak maguk is szerettek volna megtenni, hiszen rég kíséretében kívánták leélni az életüket Ozirisszal együtt, és ugye Ozirisz is ugyanígy meghalt és újjáérett, tehát ez a kettősség, ez található meg ebben a jelenetben. A jelenetet több esetben felirat is kíséri, például Aker mellé írt felirat azt tartalmazza, hogy a vezető. Szintén vannak feliratok az elején és a végén, a tökéletes bejárat és a tökéletes kijárat, tehát utalva Akernek a horizont kapuját megnyitó funkciójára, hogy este bemegy ott a napisten a bárkájával, behajózik, reggel pedig kihajózik onnan, ezért szükséges, és azt is érdemes megjegyezni, hogy ehhez a jelenethez a későbbiek során hozzá tartozott még alatta egy múmia is, pedig nem is akármilyen múmia, a fölirat szerint a test, a holttest, amelyikben Ré van, tehát Ré napistennek a meghalt, vagy pihenő Ré napistennek az alakja, aki a legnagyobb isten, aki az ő barlangjában van, nem véletlenül barlangról van itt szó, ebben a sírban is a jelenettel szemközti falon a barlangok könyve ábrázolása látható, erről majd a későbbiek során fogunk még beszélni, lesz egy egész adás, amiben a barlangok könyvét ismertetjük. A test fölött pedig egy hatalmas napkorongot szoktak ábrázolni, sólyomfej nő ki belőle. Félkörben pedig a csillagoknak a jelei és a napkorongnak a jelei ívet alkotva félkörívben körül veszik ezt a holttestet. Két oldalt még két-két Ozirisz figura szokott ott állni, a védelmet biztosítják. Hosszabb fölirat is kíséri ezt. Kiderül, hogy ez a jelenet azt mutatja, hogy hogyan jött létre a hátán, a titokzatos Akernek a hátán ez az istenség, amíg a bárkájában volt, a duádban, vagyis az alvilágon, a túlvilágon. Itt bemutatják a szövegben is leírva, hogy úgy hívják, hogy Aker, ezt a bizonyos istenséget, akinek a hátán van, és maga az istenség pedig abban az időben jár itt, amelyik a sötétségen áthalad. Korong, amit ott ábrázoltak a sólyom fejjel, az sem akármit csinál, hanem az Ahtinak, tehát a megboldogult, túlvilági örök életre érdemesült halottaknak a testét világítja meg, ezt a titokzatos testet, a két nagy és régi istenségnek a testét, akik az Akerben vannak, mármint, hogy itt Atumról és Héperről van szó, akiket fönt a bárkán is ábrázoltak, és akik titokzatosak. És kiderül még róluk, hogy a lábuk a földön van, amikor az Ahtinak a bá lelkére vigyáznak. Hogy ez a bizonyos vezető, vagyis hogy Aker, aki az isteneket hívja, ő vezeti Rét a titokzatos úton keresztül, és Rének a óraistennői követik őt. Na most, hogyha már az óraistennőkig eljutottunk, akkor látható a jelenet mellett négy női alak fejükön napkoronggal, piros színű napkoronggal, és a lábuk előtt pedig az árnyék jellel, ami a mi legyezőnkhöz hasonlít, a fölött pedig egy csillag volt. Tehát ezzel együtt ábrázolták az óraistennőket, 12 szokott lenni, de ebben a sírban csak 4-et ábrázoltak. Visszatérve még az Ozirisz párhoz, akik nem jelennek meg ebben a sírban, őnekik is volt feliratuk, így jöttek létre ezek az istenek, akik védelmezik ennek az istenségnek, tehát Rének a testét, amikor hozzájuk kiállt Ré, és amikor az ő bá lelkei mögötte vannak, tehát Rének a lelkei, folyamatosan kísérték Ré napistent, ahogyan a halottaknak a lelkei is folyamatosan kísérik a túlvilágon a testüket, hogy a kettő egyesülni tudjon aztán, és életet tudjon nyerni. Tehát a szöveg szerint így alkották meg ezt az istent, aki az óra előtt van, és utána még ott van, hogy a fény belép az ő testébe, mint ami a napkorongból kijön, abban az időben, amikor a sötétségen keresztül vándorol, és a Bál lelkei pedig mennek vele együtt, amikor az Ahti beszél, úgy, hogy 6 lélek van az ő fejénél, és 6 pedig a lelkénél. Na most ezeket nem ábrázolták, tehát csak a szövegből tudjuk. Jelenet mögött pedig, mint említettem, 6 óra istennő szokott állni, akik közül itt 4 jelent meg, és akiknek szintén van föliratuk. Ez a fölirat pedig azt mondja el, hogy így jöttek létre az óra istennők, az ő alakjuk az ujjaikban vannak, és az árnyékok pedig az ő időikben vannak. Ez nagyon érdekes, mert igazából nem egészen egyértelmű, de nagy valószínűség szerint azt jelenti, hogy az árnyékuk sem mutat túl a saját óráiknak az időtartamán. Ők azok tehát, akik ezt a nagy istenséget, mármint Ré istenséget a titokzatos nyugaton átvezetik, Rét az ő alakjaihoz vezetik. Ez az ő kötelességük, a föld ki- és bejáratához ők mennek, mindegyikük annál a barlangnál, amelyik az ő óráját rejti, tartalmazza. Sugaruk alatt van árnyékuk. A sugaruk pedig a húsukban van. Ez azért is érdekes, mert ugye tudjuk, hogy az ókori egyiptomiak szerint az isteneknek a teste nem egyszerűen húsból és csontból állt, hanem aranyhúsból és ezüst csontból, tehát az aranynak meg az ezüstnek a ragyogását azonosítják így az ő sugarukkal, és ezeknek a fénye a sárga, meg a fehér a holdra és a napra utal, aminek a változásai alapján az időt is megállapították az egyiptomiak. Tehát amikor ez az Isten a parton halad, akkor oda jönnek hozzá a Bál lelkei, akik a testének a kísérői a sötétségben. Na most itt egy párbeszéd is következik, mégpedig Ré beszél Akerhez, amikor az ezt a testet őrzi a titkos karjaival, azokkal a karokkal, tehát amiket nem rajzoltak szépen meg, de amiket Aker maga előtt kinyújt. Úgy szólítja meg, hogy ó, te nyugati, és utána elmondja, hogy ő az, aki a holttestet élő alakkal látja el, aki a nyugati testet elégedetté teszi, aki a megjelenési formát őrzi, amikor a titokzatosságba belépnek. Tehát egy nagyon érdekes, szép himnusz van itt, ami aztán azzal ér véget, hogy Réisten hívja ezt a testet, ami azok között van, akik Rének a fényében vannak, vagyis tulajdonképpen a saját fényében. Végeredmény az, hogy mert hogy így jött létre ez az Isten, és akkor most megkezdi az útját a duáton keresztül azok között, akik a kíséretében vannak, és akiket nem ábrázoltak, viszont jeleztek, mert a hajó mellett mindkét oldalon lehet látni egy-egy szemét, akik imádásra emelik föl a karjukat, tehát üdvözlik az Istent, nyilvánvalóan ők a kísérői. Akkor most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk adásunkat.
بين ايديك انا يا حبيبي يا حبيبنا بين ايديك انت اكثر قلب عارف قد ايه انا دوبت فيك.
كدلس هالغاتوينك ا كونتاكت راديوبان ا فاروك فولدين سيمي اداش Thotmesz művészeti műhelyét hallgatják, ahol a földkönyvéről beszélgettünk, arról a földkönyvéről, amelyik az Új Birodalom korában jelent meg, egy túlvilági könyv volt, az ókori egyiptomiak király sírjaiban ábrázolták először, legkorábban Merneptah fáraónak a sírjában jelent meg, utána pedig Szétnacht és Tauszeretnek a sírjában látható, a későbbiek során pedig a 20. dinasztia több Ramszesz fáraójának a sírjában, szám szerint a 3., 4., 6., 7. és a 9. a sírjában található meg, talán a legteljesebb formájában 6. Ramszesz fáraónak a sírjában látható. A neve a földkönyve, vagy Aker könyvének is szokták nevezni, ugye Akerről már beszéltünk, ő az az istenség, aki a legkorábbi időben a földnek a két oldalánál ember fejjel lett ábrázolva, később az Új Birodalom korában ezt a oroszlán fej váltotta föl, illetőleg oroszlán mellsővel ábrázolták, a késői korban pedig előfordul, hogy az oroszlán helyett bika mellső részével ábrázolták. Tehát ő a föld istensége, a földnek a megtestesítője, nagyon ősi hagyományra megy vissza, hiszen már a piramis szövegekben is említik, őskorból származik, kozmikus istenség volt. Saját temploma azonban nem volt, tehát tisztelete más istenségekkel közösen történt. Nagyon mélyen beleívódott az egyiptomiaknak a tudatába, mert még a görög-római korban is tisztelték, amikor már nagyon sok korábban nagyon fontos, nagy istenség halványan ért csak az embereknek, korabeli embereknek az emlékezetében, vagy teljesen meg is feledkeztek róla. A földkönyve, vagy Aker könyve, ezek modern nevek. Piankov még olyan nevet is adott, hogy a napkoron kiemelkedése a föld mélyéből, tehát hogy annak a könyve, mert hogy nem ismerjük az ókori egyiptomi nevét, de az biztos, hogy az egyiptomiak ezt egy egységként kezelték. Hogy miről szól maga a könyv, arról még nem volt szó, csak az egyik jelenetéről, az A résznek a második jelenetéről, amelyiket Szétnacht fáraó vagy Tauszeret fáraónak a sírjából ismerünk. Ez a jelenet Aker fölött egy bárkát, a napbárkát ábrázolja, amelyiknek a közepén a napisten áll, természetesen a jogarral a kezében, amint jobb felé néz, arra felé hajózik, hajónak a tatján egy kobra emelkedik, és egy istenség áll a kobra mögött, középen pedig a napisten nem önmagában látható, csak a napkorongos déli deli ifjú formájában, hanem a reggeli és az esti alakja is megtalálható, tehát egy ilyen háromszöget alkotnak kompozicionálisan is, mint a piramis, közép felé hajlik a két szélső rész, a napkorong felé mutat a enyhén behajlított karjuk, ezzel is a napra, a napkorongra, átonra, a felkelő napra utalva, a hajónak a végében pedig ott látjuk, amint irányítja egy újabb istenség a bárkát. A két szélső istenséget tudjuk, egyikük ugye sólyom fejű, tehát ő Hórusz isten, másikuk pedig Íbisz fejű, ő Tot isten személyesíti meg. A bárka előtt és mögött pedig egy-egy istenség az Ahukat, túlvilági istennné vált embereket személyesíti meg, a túlvilágnak, a Duátnak a népét, akik üdvözlik a napbárkát. A napbárka közepén levő három alak pedig jelzi a napistennek az életét, a nappal és az éjszaka körforgását, és jelzi azt is, hogy Apophis kígyót legyőzi a napisten, és ilyen módon tud minden nap megújulni és újból fölkelni, életet adva ezzel a világgal. A földkönyvének azonban ez csak egy jelenete, és pedig, mint a későbbiek során látjuk, nem is egy gyakori jelenete, tehát a földkönyvében ez egy rész több más között. Itt több jelenetben a túlvilági életet is bemutatják, és a túlvilági életben nagy hangsúlyt helyeznek a büntetésre, a pusztulásra, a megsemmisítés helyének az ábrázolására, ahol is a gonosz, rossz lelkek különböző módokon elpusztulnak, lefejezést, üstben főzést lehet például látni itt több jelenetben is. Ebben a sírban azonban az nem látható, látható viszont az a jelenet, az egyik záró jelenet, amikor a nap újjáéledését lehet látni. Hogy milyen sírban szerepel, arról még csak emlegettük, hogy Szét Nágt és Tauszeret sírja, nem véletlenül említek itt folyamatosan két nevet, a Királyok Völgye 14-es számú sírról van szó, és ezt a sírt eredetileg második Széti fáraó kezdte el építeni, ugye az ő felesége volt Tauszeret, és második Széti halála után nem Tauszerettől, hanem a másik főfeleségtől származó fia, Sziptáh lett az uralkodó, mivel azonban Sziptáh még fiatal volt, gyermek volt, ezért régensként Tauszeret, mint főfeleség lépett a porondra, és ő volt az, aki irányította az országot. Halála után Tauszeret egyedül uralkodott, és vele ért véget a 19. dinasztia. Őt aztán Szét Nágt követte a trónon, a 20. dinasztiának a megalapítója, mindketten rövid ideig uralkodtak, és nagyon zavaros időszak lehetett ez, mármint Szét Nágtnak a trónra lépése, mert a trónra lépésekor az Amarnakor utáni zavaros állapotokat említi, és minden valószínűség szerint ezt valamilyen módon a 19. dinasztiának a végéhez kapcsolták, Tauszerettel is kapcsolatba hozták. Hogy pontosan mi történt, nem tudjuk. Úgy tűnik, hogy Tauszeret uralkodási ideje alatt, mint ezt az újabb ásatások, az Arizonai Egyetem ásatásainak az alapján Wilkinson feltételezi, békés viszonyok voltak, halála után viszont történhetett valami, amire az ázsiaiak kiűzése, mert hogy Szét Nágt erről ír, hogy ki kellett űzni az ázsiaiakat, meg egy írszú, aki magát tette meg, tudnélik uralkodóvá, őt kellett legyőzni, tehát valamilyen polgárháború jellegű dolog lehetett, ezt az írszút ázsiainak tartják, sokáig Bai kancellárral hozták kapcsolatba, vele azonosították, viszont, mint azt már a Ramszes történelmi arcképcsarnokban hallhatták, nem állja meg a helyét, hiszen még korábban Sziptáhnak az uralkodási ideje alatt Báit kivégeztette. Tehát Tauszeret nem uralkodhatott Báinak a segítségével, nem kerülhetett hatalomra, egyeduralkodó nem lehetett, sőt Bái, aki szíriai származású volt, nem hozhatta be a szíriaiakat az országba, hogyha már nem élt akkor. Ilyen módon egy dél-medinei osztrakon segítségével ezt is tisztázni lehetett, ami persze több új kérdést vetett föl, mint amennyit megoldott, mert ez az osztrakon arról szólt, hogy az ország ellenségének a sírján, Báinak a sírján ne dolgozzanak tovább a dél-medinei király sírépítők. Leállították a munkát, hiszen egy ország ellenségét, akit megöletett a fáraó költségén nem fognak nagy pompával eltemetni, nem fogják elkészíteni a sírját. Nagy kérdés, hogy akkor ki volt az az ázsiai, akivel szembe kellett néznie Szét Nágtnak. Hogy Tauszerethez kötötte, azt onnan tudjuk, hogy egyrészt a sírját elbitorolta, oda temetkezett, jó lehet ő maga eredetileg egy másik sírt kezdett építeni, de mivel Amenmesze sírjába belevágott véletlenül, ennek következtében is azért ő rövid ideig uralkodott, tehát nem volt ideje újabb másik királysírt építeni, Tauszeretét vette igénybe, nem tudjuk, mi történt Tauszeretnek a mumiájával. Van egy úgynevezett D-mumia ebben a királyi rejtekhelyben, tehát második Amenhotep sírjában, amelyiket vele hoznak kapcsolatba, de nem mindenki fogadja el, tehát nem tudjuk, hogy mi történt, nem tudjuk, hogy megvan-e. Minden esetre az biztos, hogy Szét Nágt elfoglalta ezt a sírt, a sír föliratokból egyértelmű. Az is biztos, hogy a Tauszeretnek a halotti templomát is leromboltatta, amit viszont Wilkinsonnak régi felvételek alapján sikerült azonosítania, és elkezdeni az ásatást, készül egy könyvet is írni róla, hogy helyreállítsa Tauszerettel kapcsolatos ismereteinket, ugyanis gyakorlatilag alig tudunk róla valamit, és amit tudunk, az gyakorlatilag nem az uralkodási idejéhez kapcsolódik, hanem a régensi időszakhoz, illetőleg tudjuk, hogy ugye második Szétinek a felesége volt, tehát mint királynéről tudunk róla néhány dolgot. Maga ez a sír, tehát a királyok völgye 14-es számú sír, egy a 19. dinasztiában már állandósult sírtípust követ, tehát egy hosszú alagút, amelyiknek a folyosóin különböző jelenetek vannak, a különböző túlvilági könyvekből, itt a kapok könyvét, az Amduátot, a halottak könyvét, a barlangok könyvét lehet például felsorolni, de megtalálható a Rének a litániája is, amiről majd még fogunk beszélni, a szájmegnyitási szertartások és különböző áldozati jelenetek is nagy számban láthatók, meg a sír felszerelésnek az ábrázolása is. Hogyha megnézik azt a képet, amit föltöltöttünk, ott is az alsó sávban egy ilyen sír felszerelési ábrázolást láthatnak. Vannak itt ábrázolva ágyak, van egy nagyon szép dzsedoszlop is pont középen, ez helyettesíti minden valószínűség szerint ezt a bizonyos múmiát, amiről szóltam, hiszen a jelenethez az hozzátartozna, de így, mint sírfelszerelési tárgyat is lehet értelmezni, és a földkönyvére utaló részt is lehet értelmezni. Aztán vannak székek és ládikok, amikben a különböző halotti felszerelési dolgokat, például a szobrokat, vagy ruhaneműket és egyéb dolgokat el lehetett helyezni, tehát ezeknek a rajzai láthatók itt. Szintén látható még a jeleneten az óraistennőknek a jelenete, amiről beszéltünk jobb oldalon, ennek a résznek a következő egysége. Későbbi földkönyvek ábrázolásából azonban tudjuk, hogy nem ezzel kezdődött ez a bizonyos A rész, hanem még ezelőtt is volt egy másik jelenet, amelyik egy dombot ábrázolt. A dombban egyik oldalon négy istennő, másik oldalon két istennek az alakjával, középen pedig egy kimagasló, ennél is magasabb istenséget, akinek a feje fölött egy korongot örökítettek meg. Na most valamennyi istenség, akit megjelent múmia formájú. A fölirat alapján tudjuk, hogy ezt a kiemelkedő, magasabb istent úgy nevezték, hogy az, akinek virágító a feje, aki a holttestet őrzi, mármint hogy Rének a testét, aki ugye a halottal azonosult, a halott királlyal az új birodalom korában. És az a fölirat is olvasható, hogy így jött létre ez az Isten holttestként, aki azt őrzi, ami alatta van. Valamennyi istennőnél szintén olvasható egy-egy fölirat, így jött létre ez az istennő a sötétségnek a dombjában. A férfi istenségeknél pedig így jött létre ez az Isten a sötétségnek a dombjában, tehát ugyanennek megfelelője párhuzamaként. Vagyis, hogy az a domb, amiben vannak a sötétséget, a túlvilágot jeleníti meg. A képfelirat mellett hosszabb magyarázó szöveg is olvasható több sírban. Lényegében ugyanezt tudjuk meg, hogy ez az istenség, aki így kimagaslik, megvilágítja mindazokat, akik alatta vannak, húsának, a bordájának a fényével teszi mindezt. Ez az istenség hívja ezeket a kisebb méretben ábrázolt istenségeket, anélkül, hogy azok őt, tehát a kimagasló istenséget látnák, vagyis úgy tűnik, mintha láthatatlan lenne. A kisebb méretben ábrázolt istenségek pedig azáltal lélegeznek, hogy az ő nagy méretű istenségnek a hangját hallják, és amíg védik, vigyáznak Rének a testére, addig virágítanak is. A sötétséget tehát bevilágítják. Mit csinál ez a test túlvilágon? A fölirat szerint vándorol a nyugaton, a test formájában, a hajóban vándorol, és ez alatt az idő alatt végig megvilágítják ezek az istenségek, akiknek egyébként harcias az arcuk. Rébeszédéből az is kiderül, hogy ezek az istenségek újonganak, amikor őt látják, mögötte vándorolnak, folyamatosan kísérik, tűzzel a szemükben. Lángok vannak a testükben, amikor a bál lelkeket a tűzbe teszik, tehát büntetni is tudnak ezek az istenségek. Amikor pedig elhaladtak már, ahol elhaladtak, ahol már nincsenek, hogy természetesen, mivel a fényt ők hordozzák, sötétség uralkodik. Tehát ezen a dombon helyezkedik el, itt is tartózkodik Rénapisten, egész pontosan a Bá lelke, tehát az a bizonyos lélek, akit madárformájában emberi fejjel szoktak ábrázolni. Akkor most megint hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, Önök a Fáraók Földjén című műsorát hallgatják a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak, és ezúttal Thotmesz művészeti műhelyében járunk, Sziptah és Tauszeretnek a sírjában, tehát a Királyok Völgye 14-es számú sírjában, és a Föld könyvével ismerkedünk. A Föld könyve tehát a 19. dinasztia korától jelent meg a királysírokban, 20. dinasztia korában is ábrázolták már, még itt, majd utána a 21. dinasztia korában papiruszokon látjuk, illetőleg Tánészban a 22. dinasztia korában második oszorkon fáraó sírjában ismét fölelevenítik, mint sírábrázolást. A legkorábbi jelenete azonban, ami még csak egy jelenet, egy kis részlet, az első széti fáraónak az abidoszi kenotáfiumjában található, de azt is láthatjuk, hogyha megnézzük ezt az ábrázolást, vagy Menneptáknak a sírjában, Királyok Völgyebeli sírjában levő ábrázolását, és a többi ábrázolást, hogy a Föld könyve is folyamatosan alakult, a kanonizálódás folyamata még messze nem zárult le, amikor elkezdték ábrázolni. Talán a legteljesebb formában harmadik Ramszesz fáraónak a sírjában található, ahol ugyanúgy, mint az összes többi sírban a szarkofág teremnek a falán jelenik meg, jellemző helye, hogy a barlangok könyvével szemben látható, ami nem véletlen, hiszen itt is barlangok vannak, és az óraistennők a barlangokat világítják meg, ahogy haladnak Rénapisten bárkájával végig a túlvilágon, a 12 órán keresztül, ugye minden órában másik és másik óraistennő kíséri a különböző barlangokon keresztül a napistent, akinek a bárkáját azonban itt nem sokszor ábrázolták, csak tényleg néhányszor szerepel, és a bárka legénységét Tot és Hórusz személyesíti meg, a többi nép, túlvilági népek pedig a bárka mellett láthatók csak, amint üdvözlik a bárkát elhaladtában. A bárka alatt többször látható Rének a teste is, ami újjáéled, illetőleg, mint említettük, előtte egy olyan istenséget ábrázolnak, aki világosságot ad, és akinek a segítségével más istenségek is, a harcias arcúak, világossá válnak, hogy kísérhessék a sötétségen keresztül a napistent, és ilyen módon fényt adjanak neki a túlvilág, a duátnak a sötétségében. A jelenetekre jellemző, hogy itt nincsenek elválasztva az egyes órák, tehát folyamatos képsorral haladnak, és ezeknek a képsoroknak egy-egy részletét természetszerűleg a későbbiek során, ahogy a többi túlvilági vezetőből is kiragadták, és koporsókon is megjelenítették. Tehát későkori koporsókról is ismerünk ilyen jeleneteket, de ez megint csak az új birodalomra megy vissza, tehát a gyökerei ott leledzenek, hiszen már IV. Ramszesz fáraó szarkofágján is megtalálható egy jelenet. A 26. dinasztia korában pedig sír falára is kerülhetett, például Padineitnek a sírja, vagy Abanak a sírja ilyen Tébában, de Szakkarában is van olyan sír, Lepsius Denkmélerének az ábrázolásai, a rajzai már mutatják, hogy ott is feltűnt. A kompozíciót először egyébként Piankov publikálta 1953-ban, majd Stricker foglalkozott vele. Piankov ugye a napisten földből való felemelkedése, kiemelkedéseként értelmezte, Stricker 10 évvel később isteni embriológiaként jellemezte ezt a jelenetet, később Barta és Abicz foglalkozott vele, tavaly pedig Werningnek a tollából jelent meg egy nagyon vaskos, azaz két nagyon vaskos könyv, amelyik a szöveg elemzésével foglalkozik. Tehát magáról a kutatástörténetről ennyit. És akkor visszatérve a Föld könyvéről, itt a rekonstrukciók szerint 3 sávban haladtak szintén a jelenetek, laza kompozíciós jelenetsorok, amiket 5 egységre osztanak, betűkkel jelezték, A, B, C, D, I egység, és nincsen a végén záró kompozíció. A központi témát tehát Ré és Osiris átalakulása alkotja halott bájának, lelkének a társaságában, illetőleg a nappárkának az útja az Akeren át. És akkor nézzünk még néhány másik jelenetet, még szintén az A részben. Van egy olyan jelenet, amikor 4 karikát láthatunk, és mumiaformájú alakok vannak benne. Ezek között az alakok között áll egy olyan figura, szintén mumiaformájú, amelyiknek a fején kos szarvra helyezett 2 tollas korona látható, a kör alakokban pedig 6 istenség, és a 6 istenség közül a középső istenségnek állatfeje van. Van, amelyik solyomfejű, kosfejű, és a 2 jobboldalinak pedig érdekes módon mindkettőnek cickány feje van. Most a felsők fejjel lefelé, az alsók pedig normál, rendes állásban jelennek meg. A 2 baloldalinál adorálásra emelik a mumia formájú lények a kezüket, 2 oldalt, a másik 2-nél pedig fekvő formákat ábrázoltak. A nevüket csak részben tudjuk értelmezni. Van olyan, amelyik névtelen. A középső alaknál van egy olyan fölirat, amelyik azt mondja, hogy így jött létre ez az Isten, a nyugaton levő testnek a védelmezője. Van egy megjegyzés is mellette, a titokzatos, akinek a bá lelkei mögöttük járnak. A baloldali istenség mellett pedig így jött létre ez az Isten, az ő feje lent van, a lábai pedig lent vannak. Hosszabb fölirat emellett a jelenet mellett nincsen, tehát pontosabban nem tudjuk értelmezni. Egy következő jelenet, ahol mumia formájú istenség szerepel fölötte megint csak a napkoronggal, és 4 kisebb mumia formájú istenség van körülötte, Su, Tefnut, Khepel és Nun megjelenítéseként. Egy következő jelenetnél pedig fej emelkedik ki a földvonalból 2 karral, és ez a 2 kar magasba emelkedik, és a 2 kar között egy szintén magasba emelt karú istennő áll, a pusztító, az elpusztító nevet viseli, és 2 felemelt karja között egy napkorongot látunk a levegőben. A 2 kar, ami között van az istennő, azok is ahogy fölemelkednek, kézben végződnek természetszerűen, a kéz kifelé fordul, úgyhogy a tenyérrel rá lehetett állítani egy-egy istenséget, ezek megint csak adoráló, tehát imádó gesztusban fölemelik a karjukat a napkorong felé, és a fölirat szerint ők a keletet és a nyugatot testesítik meg. Az Istennővel kapcsolatban még az is kiderül, hogy ő is a sötétségből jött létre, látja az istenséget, mármint Ré napistent, amikor fölemeli a két kezét. Na most emellett a középső csoport mellett két oldalt szintén múmia alakok láthatók, tehát túlvilági lények. Az egyik oldalon kettő, a másik oldalon pedig egy istenséggel. Ők is a sötétségnek a védelmezői. A két istenség mögött a két létrejött nevű szerepel, mint fölirat a nevüknek a megnevezésére. Ezt egy újabb jelenet követi, a napbárkát ábrázolja, de itt már megváltozott a legénysége. Középen a napisten kosfejjel látható, és nincsen mellé névírva, de a kosfej alapján átummal azonosítható. Előtte viszont bának a réje áll, madárformában, szintén szokásos gesztusban fölemelt karral, és látható ott Héper istenség is, tehát egy emberi alakú, és Skarabeusz fejű istenség is. A Ureusznak a neve a vezető, és a bárkát 14 kosfejű istenség húzza, a párka felé visszafordított fejjel, előttük pedig megint csak egy bámadár látható két kézzel, amint azt fölemeli. A jelenet mögött egy újabb jelenet szokott megjelenni, amelyiknél egy itifallikus istenség áll a középpontban, múmia formájú természetesen, mellette két oldalt pedig csillagok és napkorongok váltakoznak egymással, ilyen ferdén, nagyjából 60 fokos szögnek megfelelő szögben mindkét oldalon fölfelé emelkedő vonallal, és ezek össze is vannak kötve, a vízórának a formáját adják ki, minthogy azt is ábrázolja, amin mérték, ekkoriban már ugye 18. dinasztia kora óta általános volt az idő mérése a vízóra segítségével, tehát azt ábrázolja ez a jelenet, és ezzel az időnek a múlását mutatja be. Van két oldalt, két további vonal, amelyiknek neve is van, a véres, és gyermek alakok is láthatók itt. Ezek a gyermek alakok az itifalikus istennek a falosza alatt láthatók, és egy nagy kígyó is megfigyelhető, meg tűzjelet is láthatunk, úgyhogy itt is az újjászületésnek egy jelenetének lehetünk a tanúi. Maga az istenség, akit itt látunk, a fölirat szerint így jött létre ez az istenség, a nagy kígyó, az óriás kígyó fölötte, tehát ez a neve, és ezt a vízórát, amiben létrejön az istenség, mindkét oldalon istenségek határolják, van két olyan istenség, akiknek a lába a föld alatt van, tehát nem ábrázolták, és adoráló gesztusban, tért fölötti szoknyában jelennek meg, mögöttük pedig egy-egy múmia formájú istenség. Szintén ehhez a részhez tartozik még egy újabb jelenet, ahol két múmiát úgy látunk, hogy az elsőnek a fején egy óriási korong van, ebből egy skarabeusz nő ki, mint ami létrejön, a keletkezik, a születéshez tartozó, az ennek az istenségnek a neve, mögötte pedig egy másik múmia formájú alak van, akinek a fején egy női alak látható, megint csak adorálásra emelt kézzel, és a napkorong, három pici napkorong jelenik meg előtte, és a fölirat szerint Tátjenennek a testén haladnak most át. Ez egy olyan holttest, amelyikben ő van benne, mondja Ré. Az a test, amelyikből ő maga keletkezett, ez Tátjenen, és akit ugyanakkor ő szült, mint egy olyant, aki utána önmaga, tehát Tátjenen szül. Tehát a világ teremtésének ezt a ki volt előbb formáját próbálják ilyen formájában magyarázni. Egy további jelenetben megint csak a keletkezésnek egy érdekes módja, királysírban láthatnak olyant, hogy a földvonalnak két fejnő ki belőle jelezén, hogy itt Akerről van szó, és a két fej fölött megint csak egy-egy kar. A kar ezúttal lefelé nyúlik, de szétválik, és egy napkorom van benne, minthogyha ezt nyújtaná lefelé. Két oldalt egy-egy napkorongos mumia formájú alak látható, középen pedig egy szintén mumia korongos alak, de mindkét oldalról Ureus kígyó veszi körül. Ezzel ér véget a harmadik regiszter, és van itt még negyedik regiszter is, amelyiknél Akert olyan módon ábrázolják, hogy két oroszlán mellső része látható, benne egy isten alak, hiszen ré belőle jön létre, középen két kéz megint kiemelkedik a földből, és felemeli a napkorongot, két oldalt pedig a reggeli és az esti bárkának az ábrázolásaként jelenik meg szintén a bámadára, mint üdvözli a napistent, aki Héper, vagyis Karabeusz formájában látható. További jeleneten az Ureus kígyók fölemelt kárral fogják a kötelet, amelyikkel a napbárkát lehetett húzni, illetőleg a záró jelenete ennek az A résznek, amelyikből ugye a részletet láttuk, Tauszeret és Szétnáknak a sírjában, az pedig megint csak nagyon érdekes, mert a napbárkát húzó emberi fejű kobrák fölött, akiket egyébként a parthoz tartozó és a vezető névvel láttak el, tehát alattuk egy újabb istensor látható, karral együtt, Gebnek a karjai, mint az a korábbiakban is volt, és ezek a karok egy dombot fognak körül, a domb fölött egy múmiával, és a dombban pedig egy szemmel, amelyikről három vonal nyúlik lefelé, ennek a szemnek a neve a síró szem, tehát ez a három vonal a könnyeket jelzi, és négy húsjel látható mellette, és két sirató istenség, egy női és egy férfi, tehát egy isten páros, akik siratják őket. Kapcsolódhatnak persze hozzá további alakok is, például Ureus kígyó, aminek olyan neve van, hogy a lángoló, vagy az égető, és megjelenhet itt is a bá lélek, sőt, a duátnak a hórusza is megjelenhet. Mivel azonban az időnk lejárt, ezzel befejezzük a mai adásunkat, és tudom mindenkinek ajánlani Erich Hornungnak a túlvilági könyvekről szóló könyvét, amiben ezek a jelenetek le vannak rajzolva, illetőleg az egésznek egy összefüggő rekonstrukciója is megtalálható. Természetesen szakemberek számára rendkívüli értéket jelent a tavaly megjelent már említett könyv. Mindezek után köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. A viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.